Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már több mint 500 000 járóbeteg időpontot foglaltak le digitálisan a betegek, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a távirat irodával. A közlemény szerint az egészségablak mobil alkalmazás egyre növekvő népszerűségét mutatja, hogy már 500 000-nál is többször digitálisan jelentkeztek be a betegek a szakorvosukhoz. A digitális egészségügy ma már nem a jövő, hanem napi gyakorlat azoknak, akik használják, tette hozzá Rétvári Bence. Közölte, fontos eredmény, hogy már napi 2200 beteg foglal időpontot a központi egészségügyi digitális rendszeren keresztül a járóbetegrendelőkbe. Egyre nő az egészségablak, az egészségvonal és az EST népszerűsége, mutatott rá, hozzáfűzte. Az egészségablakot már 4 millióan töltötték le telefonjukra. A magyar mezőgazdaság generációs megújítása, a hazai agrárium jövője és hazánk élelmiszer önellátásának jövőbeli biztosítása szempontjából is rendkívül fontos. Írta az Agrárminisztérium a távirat irodához eljuttatott közleményében. Az Agrárminisztérium emiatt kiemelt ügynek tekinti a magyar gazdatársadalom fiatalításának ösztönzését, így ezen cél elérését a támogatási rendszer több eleme is segíti. Ezek közül az egyik a 10 milliárd forintos keretösszeggel most megjelent, vissza nem térítendő támogatást kínáló gazdaságátadási együttműködés támogatása című felhívás is. Az ágazat generációváltását előmozdítja, ha a nyugdíjkorhatárhoz közel álló, vagy azt már elérő gazdálkodók üzemeit fiatalabbak veszik át. A közös agrárpolitika keretében Európai Uniós társfinanszírozásból megvalósuló kiírás ezt az idős és fiatal korosztály közötti együttműködést kívánja ösztönözni. A legfrissebb jogszabályváltozások új lehetőséget teremtenek a szakképzésben, hogy a mikrotanúsítványokkal a rendszer gyorsabban és rugalmasabban reagálhasson a munkaerőpiac igényeire, tudotta a Kulturális és Innovációs Minisztérium a távirat irodával. A közlemény szerint a szakképzési törvény végrehajtási rendeletének legfrissebb módosítása újabb lépést jelent a rugalmasabb, hatékonyabb és munkaerőpiac orientált szakképzési rendszer további erősítésének érdekében. A módosítás egyik kiemelt eleme a szakképzési mikrotanúsítványra vonatkozó részletszabályok bevezetése, amelyek lehetővé teszik, hogy a képzések gyorsabban és célzottabban reagáljanak a gazdaság változó igényeire. A minisztérium szerint az új szabályozás révén a tanulók fókuszált ismeretanyaggal szerezhetnek új tudást, ami különösen fontos az olyan szektorokban, ahol az azonnali szaktudás iránti igény folyamatosan növekszik. Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú narancsriasztást adott ki Budapestre, valamint Fejér, Komárom, Esztergom és Pest vármegyék egyes járásaira a Hungaromet ZRT vasárnap. A távirat irodához eljuttatott veszélyjelzés szerint az érintett járásokban intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. Az előrejelzés szerint vasárnap éjszaka jelentősen csökken a zivatarhajlam, és egyre inkább csak az északkeleti országrészben lehet számítani zivatarokra helyenként felhőszakadás kíséretében. Hétfő déltől éjfélig elsősorban a Dunától keletre, ezen belül napközben az ország keleti harmadában számíthatunk elszórtan zivatarokra, amelyeket helyenként felhőszakadás, viharos szél, egy-egy helyen jégeső kísérhet, másutt inkább csak nyugaton fordulhat elő délután egy-egy zivatar. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság azt javasolja, mindenki figyelje az időjárási előrejelzéseket, és tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. Azt kérik továbbá, hogy aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón. Végül az időjárásról. Hétfőn a még borongós keleti, északkeleti tájakon is fokozatosan szakadozik a felhőzet, és a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több-kevesebb napsütés valószínű. Ismét több hullámban várható csapadék, délelőtt elsősorban az északkeleti, keleti megyékben, majd főként délutántól a Dunántúlon is előfordulhat esőzápor. A Nyugat-Dunántúlon és a Dunától keletre zivatar is. Északkeleten a zivatarokban továbbra is előfordulhat felhőszakadás. Az északnyugati szelet nagyobb területen kísérhetik élénk, helyenként erős széllökések. Hétfőn a hőmérséklet 22 és 30 fok közé melegszik. Az Alföldön várhatóan melegebb. Híreket hallottak.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Uzsainé dr. Pécsi Rita neveléskutató a nemi identitás kialakulásáról, a szülők abban játszott szerepéről beszél.
Nemi identitás megtalálása, illetve a nemi identitás körüli nagyon nagy, talán azt lehet mondani, harc és háború közben, hogy mi a mi feladatunk és mi a mi lehetőségünk, azon túl, hogy fújogunk esetleg, vagy azon túl, hogy csodálkozunk, hogy ez hogy történhet meg egyáltalán, hogy ezeket a kérdéseket feltesszük, és talán nem is olyan nagy a baj, mert hát kilátott már ilyeneket, ugye szoktuk ezeket hallani, hogy hát ez el van túlozva, ez a probléma. Azt gondolom, hogy a legnagyobb kérdés valóban az, amit így általában ennek a témájú előadásnak szoktam adni mostanában, hogy kitaláljuk, vagy megtaláljuk magunkat. E körül megy a vita, hogy kitalálhatjuk-e mindenestől magunkat, tehát attól kezdve, hogy fiú vagyok-e, vagy lány, vagy attól kezdve, hogy a, mit tudom én, az 50-es év az az új 30, vagy a nem tudom hány, és annyi éves vagy a hánynak érzed magad, vagy valami, csak az ember ne, hogy egy tükör elé tudjon állni, és nézem bele, hogy akkor mégis ez hogy is van. Tehát, hogy ez a dilemma egyáltalán hogyan tehető fel, és hogy hogyan tudjuk megvédeni azt az Isten adta kapcsolatot, azt a férfi és nő kapcsolatot, én ezt a címeket is szoktam adni, hogy kiviszi át a szerelmet, tehát amiből élet fakad. Tehát ebben a helyzetben, amikor azt se tudjuk, hogy kik vagyunk, vagy hogyha ez idáig eljut az identitásnak a kérdése, akkor vajon a szerelmet, az életadó szerelmet ki fogja átvinni a túlsó partra, akár a fogában tartva is. Tények és tévhitek is keringenek ezzel a témával kapcsolatban, és minden éppen meg kell néznünk azt, hogy milyen tennivalókat lehet találni azért, hogy ez valóban védelmű szolgáljon a gyerekeinknek. A kérdés az, hogy valóban háborús helyzet van-e? Igen, háborús helyzet van, tényleg. Egy lopakodó háborúnak vagyunk tanúi, szép csöndben, de minden esetre sok poszton támadják a családot, gyereket, identitást, stb. Mindenfélét. És nagyon aktuális Hadi Endrének az Int és az őrzők című verse. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, az élet él és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres és ostoba feneségek. És akik még vagytok, őrzők, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán. Van is már egy törvényünk, ami nem engedi be bizonyos áramlatokat az iskolába vagy az óvodába, ennek ellenére hallottuk, hogy azért bementek magyar iskolákba és magyar óvodába is, azóta is már ilyen jellegű érzékenyítő foglalkozások, de akkor is, hogyha ez mind rendben lenne, akkor is azt lehet mondani, hogy a közgondolkodás, hogy az utca, az internet, a stb. Tele van gyakorlatilag ezzel a tartalommal, tehát igenis, akkor is van nagyon nagy felelősségünk és lehetőségeink is, arra, hogy a gyerekeinket egy élhető és egy életet fakasztó és egy életet továbbadó világba vezessük be. A legnagyobb veszély tehát tényleg azt látjuk, hogy a kívülről irányított ember, azt gondolom, hogy ennek az egész háborúnak talán valahogy inkább az is a célja, hogy minél jobban összezavarni, összekavarogni sok mindent, és akkor azért az vezethető az az ember. Körülbelül ez az életérzése szerintem nagyon-nagyon sok fiatalnak, sokakkal vagyok jó kapcsolatban és közeli kapcsolatban, így válogatnak a személy piacon. Tehát, hogy egy kicsit, és akkor ma ilyen akarok lenni, holnap meg olyan akarok lenni, és sajnos válogatnak az identitás piacon is, vagy válogathatnak, vagy trendivé vált, hogy válogathassanak. Tehát magyarul, hát éppen most beszéltem egy fiatalemberrel, hogy fú, hát apám, hát a TikTokon, hát ott nagyon modern ám, hogyha te kicsit leszbi vagy, vagy egy kicsit homo, mert azért akkor mégiscsak egy különleges az. És gyakorlatilag, hát miért ne próbálnám ki azt egy darabig, vagy akár meddig is, tehát megpróbáljuk ezeket a polcokat minél jobban feltölteni, minél változatosabbra, és azt lehet mondani, hogy hát akár naponta is válogathatunk itt, hogy ki akarok lenni, vagy ki nem akarok lenni, vagy egyáltalán hogyan akarom megélni a személyiségemet. Pedig az önazonosság, az identitás, tehát ugye erről fogunk egy kicsit beszélni, vagy kicsit körüljárjuk, annak a kialakulása bizonyos törvényszerűségeket követ. És hogyha ezzel szembe megyünk, tehát a természettel, ha szembe megyünk, hát annak vannak következményei, tehát azért annyira nem lehet szabadon válogatni minden polcon, és ugye meg fogjuk nézni, kicsit körüljárjuk az identitásunknak a legfőbb alapjait. A gender ideológia ugye töltötte föl ezeket a polcokat nagyon, és sokszor az ember el is gondolkodik, hogy hogyan kerülhet idáig. 95-ben volt egy pekingi nagy női konferencia, és akkor már felvetették, hogy hát miért is lenne ez nem olyan nagy dolog ez, hát mégis a női egyenjogúság, stb., amivel egyetérthetünk, tehát jó célokért is küzdött a feministák női nagy konferenciája volt, és felvetették, hogy legyen benne a záró dokumentumban már az, hogy hát nem kell ezeket a hogy férfi nő, meg anya, apa, meg óvodában ilyen anyás, apás, meg minden, szóval ezeket cseréljük meg, nem kell, hogy tanárnő, meg tanár úr, meg szóval ezeket a szavakat ne használjuk, cseréljük ki, már akkor felvetették. És érdekes volt, hogy például a harmadik világ képviselői, akik szintén egy hát, női konferencián vettek részt, azt mondták, hogy jó, azért ez egy kicsit túlzás. Tehát azért ezt mi nem írjuk alá. És mégis aláírták, méghozzá úgy, hogy megvárták, míg a harmadik világ képviselőinek elment a repülője. És hát akkor sajnos, hát mégiscsak azért, ha szavazóképesek maradtak, aláírták. 96-ban az EU is már társult, stb., és most már látjuk a folyamatot, mi is EU tagállam vagyunk. Már csak tulajdonképpen az áll a szabadságunkba, hogy a gender ideológiát milyen formában terjesztjük. Tehát ez EU előírás, hogy úgy mondjam, nem véletlenül vannak gender szakok Magyarországon is, nem véletlenül kezdtek el gender ízű tankönyveket gyártani, nem könnyű volt megakadályozni annak idején, hogy az óvodai programba ne kerüljön be, hogy ne játszhassanak a gyerekek valóban apást, anyást, tehát ez itt van mi nálunk is, tehát nincs annyira nagyon messze, és bizony vannak tagállamok, akik másképp vezetik be, tehát vannak olyan iskolák Európában, akik úgy kapnak például fejkvótát, hogyha van magát leszbikusnak vagy homoszexuálisnak valló tanár, hogy ez lehessen látni, hogy ez egy tiszteletre méltó dolog. Tehát örülünk neki, vagy hát teljesen világos volt, ahogy Ausztriában akkor a dalverseny a szakállas nő nyerte, hát Ausztria így voksolt akkor. Szerintem az a szakállas nő, hogyha meg se szólalt volna, akkor is ő nyeri ezt a dalversenyt, mert voksoltak. Jó, itt lapozunk, tehát gyakorlatilag így kerültünk ide. Pedig az identitásunknak a törvényszerűségei nagyon fontos látni, éppen azért, hogy a nevelésben, akár szülőként, akár nevelőként tudjunk segíteni ennek a szilárd kialakulásába, hogy ne lehessen ezt elsöpörni, ezt a természetes folyamatot. A legfőbb alapjai, tulajdonképpen kettő ilyen nagyon nagy alapja van, ezt fogjuk egy kicsit megnézni, az a bizonyos magidentitás, tehát az én tudat, az önértéknek a felfedezése, hogy értékes vagyok, és egyedi az értékem, tehát a teremtettségem, tehát az én ennek a tudata. A másik pedig a nemi identitásunk lesz majd, ami ugye egyszerre jelenik meg, majd megmutatom, hogy mennyire összekapcsolódik, és mennyire nem lehet erről leválasztani, hogy fiú vagyok-e, vagy lány. És a személyi identitás, tehát az, hogy a személyes eszményem, tehát hogy ki vagyok én, tehát hogy ezen kívül nem tudom, én kormánybiztos leszek, vagy anya, vagy fér, vagy feleség, vagy nem tudom én, vagy nem tudom, lakatos, vagy bármi, ez mind ráépül. Tehát a magidentitás és a nemi identitás az a gyökér, és minden, ami kihajt, az már ennek a gyökérnek a gyümölcse, és egy tovább fejlődés az összes adottságunkkal, a tehetségünkkel, a megjelenésünktől kezdve nagyon sok mindennel. Tehát a személyes eszmény a mag és a nemi identitásra épül majd, és meg fogjuk most ezt nézni, hogy akkor ezt a kettőt fogom ma, hát nem lehet egy este mindenfélét, ezt a kettőt fogjuk csak egy kicsit megnézni, hogyan alakul ki a magidentitás, tehát ez a bizonyos én értékem, és hogyan alakul ki a nemi identitás. A nemi identitást egyébként nagyon gyakran összeszokták keverni a biológiai nemmel, itt is egy kicsit megfogjuk, éppen most, amit a pszichológia és a pszichiátriai társaság nem átallott kiadni, egy állásfoglalást szakmainak nevezve, úgy keveri ezeket a fogalmakat, mint hogyha nem tudom én, a piacról jött volna. színvonal, tehát nagyon szakmaiatlan színvonalon, de fogunk egy kis rendet tenni, szerintem három mondatban rendbe lehet ezt is tenni, ha az ember nem akarja összekeverni. Tehát nézzük meg először a magidentitásnak a kialakulását, csak nagyon nagy vonalakban szeretném megmutatni. Ez tulajdonképpen az első három évnek a szülői feladata, és hogyha a gyerekek nem csak otthon vannak, akkor nevelői feladata is. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy jó, hogy itt vagyok, szabad léteznem, szerethető vagyok, az életem értékes, én is értékes vagyok, ez alakul ki. Ez semmi másból nem táplálkozik, mint abból az alapkötődésből, amit az először az anya-gyerek kapcsolat ad meg, de annak a legtermészetesebb megvalósulása, amikor a gyerek sír, és fölé hajolok, és jaj, igen, hát na hát, fázol, jaj, de jó, de büdös vagy, na gyere, megcsináljuk. Tehát ezek a fajta kis válaszadások, erről szól. Nem aludt. Hú, de én se, hú, hát holnap, de milyen kis betyárva, stb. Szóval ezek a féle kapcsolatteremtések, hogy amikor érzem azt, hogy akármi történhet, értékes vagyok. Akármi történhet, szeretnek. Tehát akkor is, ha nem aludtam, akkor is, hogyha büdös vagyok, akkor is, hogyha jön a fogam, stb. Stb. És ennek a kapcsolódásnak, ennek az alapkötődésnek, ennek a legelősebb érzékelése az, hogy rendben vagyok, hogy jó vagyok, hogy élhetek, és hogy szeretnek, és hogy szerethető vagyok. Ezt nevezzük ősbizalomnak. Ez az ősbizalom kialakulása egy rendkívül fontos dolog, egész életünkre meghatározó idegrendszeri pályákat nyom be. Tehát az itt nem egy akármi, hogy jaj, kis bizalmas kis valami csoda, hogy az idegrendszer nincs kész, amikor születünk. És amikor ezek a kapcsolódások megtörténnek, akkor idegrendszeri pályák nyomódnak be, amik egész életünkben meghatározzák például a párkapcsolatunkat később. Hogy egy gyanakvó valaki leszek-e, hogy nem érdemes senkivel se, ó, mert ez se sikerült. Ezért is mondjuk, hogy az első 6 hónapban nem lehet elkényeztetni csecsemőt. Tehát pontosan amiatt, mert szól és válaszolok, és ezzel azok az idegrendszeri kapcsolatok jönnek létre, amelyekkel majd később is azt mondom, hogy bízhatok benned, vagy bízhatok a jó Istenben, a természetesre épül, a természet fölötti is. Tehát azért tényleg egész életünkre meghatározó kapcsolódások jönnek létre ebben az ősbizalomban. Ugye az ősbizalom az egy tulajdonképpen nem egy elmélet, vagy egy eszme, hanem ez egy valóságos tapasztalat, amit minden ember megtapasztalhat már az anyaméhen belül. Ez annyira szép, ez a teremtésnek a gyönyörű szép pecsétje. Mit jelent ez? Hát az, hogy van jó levegő, mármint hogy hőmérséklet, mozoghatok, van kapcsolat, nem vagyok soha éhes, nem vagyok soha szomjas, tehát a fizikai létem, és egyáltalán a kapcsolódásom, a személyes kapcsolatom, hiszen hallom a szívdobogását, amikor rugdosok, kicsit válaszol, stb. Gyakorlatilag megvan a fizikai és a kapcsolati biztonsága is. Ez az ősbizalom. Megszületünk, és semmi nincs meg. Mindennek vége. Tehát fázom, csípafenekem, éhes vagyok, szomjas vagyok, nem tudom én, kapcsolat sincs, eltűnt. Ugye? És egy ilyen halálfélelme van egy csecsemőnek, tehát ma már látjuk azt ebben a fázisban, és ezt az ősbizalmat kell szülők, nevelőknek ebben az első időszakban visszaépíteni. Tehát, hogy újra, hogy igen, szólsz és válaszolok, megint én jövök, megint jó lesz, igen, vannak bajok, de helyrehozhatók. Tehát mindig vissza tudom billenteni ezt az alapállapotot.
Azt mondja egy kutató, hogy szeretni elsősorban az anyánktól tanulunk ebben az időszakban, nem csak szavakkal tanít, hanem a lényével. Méhével, vérével, testével, tejével, nevetésével és könnyeivel, indulatos kiáltásával, szelíd csendjével, és szavaival persze, melyekből később az anyanyelvünk lesz. Tanít azzal, hogy belelát a testünkbe, tudja, hogy hol fáj, belelát a lelkünkbe, tudja, mitől sírunk, amikor mi magunk se tudjuk talán. Úgy jár bennünk, mintha önmagában járna. Tőle tudjuk meg már méhén belüli létünkben, hogy szeretetre méltók vagyunk. Ez jó kifejezés, később is hasznát vesszük. Hogy ez méltóságot jelent, hogy én egy valaki vagyok. Ezt a mamám korán elhiteti velem, és ez a lelkembe épül. Nem akarok itt hosszasan elidőzni, de ez az a tapasztalat. Tehát, hogy feltétel nélkül szeretnek, jó hatalmak vesznek körül, amelyek erősebbek minden rossznál. Ez a kisgyerekkornak a feladata. Tehát egy ilyen családi légkör, vagy hogyha úgy hozza az élet, hogy muszáj bölcsödébe menni rövid ideig, és csak kevés emberrel körülvéve, akkor megint ez a tapasztalatnak kell urrá lennie, hogy feltétel nélkül szeretnek, jók, tehát lehet baj is, de mindig erősebbek minden rossznál. Ennek vannak nagyon eleven gyümölcsei. A gyümölcsekről csak annyit, hogy ez olyan, mintha ültetek egy almafát, akkor nem nekem kell majd kifaragnom az almákat, hanem hogyha jól tartom, akkor az almát fog teremni. Ezek a gyümölcsök. Tehát az ősbizalomnak milyen egész életre szóló hatalmas eredményei vagy gyümölcsei lehetnek. Biztonság és védettség az új és szokatlan élethelyzetekben. Gondoljuk csak el, mennyire nagy szükség van erre. Minden, sokkal több a szokatlan és új élethelyzet, mint bármikor volt a világon. A csalódások feldolgozhatók, a gyors megbocsátása, tehát egyszerűen át tud lendülni, például párkapcsolat, későbbi munkakapcsolatok, egyéb kapcsolatok, készenlét a tanulásra, a teljesítésre és az állandó változásra megint csak, pont egy 21. századi készség növekszik egy bizalommal, hogy készen vagyok a változásra, megint újra, megint újra, megint újra, most másképp van, stb. Egyébként az ember nem szeret változni, és nincs kész erre az örökös változásra, mindig visszafelé mennénk, de az ősbizalom segít arra, hogy hát jó lesz, próbáljuk meg az újat is. És éppen ezért a kockázatvállalás is sokkal jobban megy, amire szintén nagy szükség van. Ezt inkább csak meg akartam mutatni, hogy ha létrejön ez a bizonyos ősbizalom, ez segíti az önértékemet, segíti azt, hogy tényleg azt mondom, hogy aha, meg tudok állni a világba, fogok találni társakat, ha baj van, akkor is vissza tudok lendülni rá. Ennek az ősbizalom létrejöttének legfontosabb feltétele tehát ez a bizonyos osztatlan figyelem, amit mutattam, tehát sok-sok szemkontaktus, sok-sok érintés, sok-sok válaszadás, tehát folyamatos kapcsolatban lét, a ráhangolódás. Ebből azt tapasztalja meg egy kicsi ember, hogy ez a valaki, akivel én itt kapcsolatba kerültem, megért engem, tehát én is elkezdem megérteni magam. Tehát amikor én elkezdek, mit tudom én, nyávogni, és fölém hajol a nagyi, vagy anya, vagy apa, és azt mondja, hogy hú, de ugye, ó, akkor ebből megértem, hogy fejezzük ki a szomorúságot, hogy lendülünk vissza, hogy ez valóban nem egy tragédia, stb. Tehát egy sok mindent megértek. Tehát a másik ember kimutatja a szeretetét, és ebből én is elkezdem szerethetőnek érezni magamat, és elfogadhatónak tartani az érzéseimet. Tehát ez az önértékelés, ami majd későbbi ebben nagyon nagy szerepe lesz, ugye, hogy nem hagyjuk el sodorni magunkat, hogy lesz egy önbizalmunk, egy biztonságunk, egy önbecslésünk egy helyzetben, ez bizony tükörből épül. Azoknak a személyeknek a tükréből, akik körülvesznek engem. És ezek a személyek képesek meglátni a kismacskában a nagymacskát. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem a kismacskában az éppen aktuális divatot, a puputevét, az orszarvút, hanem azt, ami belőled kijöhet. Tehát ami te vagy igazán, tehát ami a te értéked, ami a te lehetőséged, és ez csak tükörből épülhet fel. Tehát később, amikor annyi önbizalom hiányos, és nagyon sok önbizalom vagy önbecslés sérüléssel találkozunk felnőtt korban, akkor bizony itt kellene kotorászni már a kisgyermekkorban, amikor ezek a tükrözések nem történtek meg, nem kapta meg ezeket a válaszadásokat, ezeket a folyamatos válaszokat, mert lehet, hogy tömegben nevek, majd mindegy, majd megnézzük ezeket. Tehát azt kell látni, hogy szüksége van a gyerekünknek már kicsi korában ahhoz, hogy önmagát megtalálhassa a másik embernek az átélésére. Tehát erre a kicsi kapcsolódása, semmi kunszt nincs ebbe, tehát nem kell menni Miami-ba nyaralni, meg nem tudom mit csinálni, se játszóházba nem kell vinni, hanem ott kell egy kicsit vele lenni. Mindig megismerhető emberek, kevés ember, tehát nem sok ember, kevés ember, anya, apa, gyerekesnek, semmi alkalmazásra nincs szüksége egy ilyen gyereknek, semmilyen kütyüre, semmire se, anyára, apára, testvérekre, nagyszülőkre esetleg, és utána kézbe van csukva. Tehát ennyi, de ezeket sokszor átélni, mert különben nem fogja tudni, nem tud odáig eljutni, hogy én vagyok. Tehát akkor fog keresgélni a személyiség piacon, hogy ki vagyok én. Hát mondja meg már valaki, hogy ki vagyok én. És ez a kötődés, ami az ősbizalomra épülve ki tud alakulni, vagy legalábbis ennek a gyökere, ez alapszükséglet. Mit jelent az alapszükséglet? Alapszükséglet azt jelenti, hogy nem tudunk nélküle élni. Tehát a kötődés olyan, amely társas lények vagyunk, nem tud, mint a levegő. Tehát mint a levegő. És hogyha ez nincs meg, akkor pótszerekhez folyamodunk. Fogunk kötődni mindenhez. Alkoholhoz, dohányhoz, vásárláshoz, játékhoz, nem tudom én, társfüggőségtől kezdve játékfüggőség, mindennek a meleg ágya sajnos. És ennek a kötődésnek az első edzője az apa. Tehát itt lép be egy nagyon erőteljesen az apa szerep, mert azt mondjuk, hogy az apa első-külső személy. Ez a meghatározás tulajdonképpen lélektanilag az apának. Ugye az anyával, mintha egy lennék, ez olyan, mintha egy test lennék, ugye? Tehát annyira átérezzük, ahogy mutattuk az előbb. És az apa az, aki közel van, de mégis egy külső személy. Tehát aki másképp köhög, másképp ül, másképp dörmög, másképp eszik, másképp, mindent másképp csinál, de mégis közel van. Tehát egy szerethető és közel lévő, megismerhető apa, az az első külső személy, akivel megtanulok kapcsolódni. Ha nincs ott, mert folyton érten dolgozik, akkor nem tanulok meg vele kapcsolódni, és kötődés zavarok lépnek fel. Szerintem ez egy nagyon nagy törvényszerűség. Megnézzük azt, hogy ha ezek a magidentitáshoz kapcsolódó feltételek, legalapvetőbb feltételek nem teljesülnek, annak milyen következményei vannak. Mindig azt mondom a következményekről, hogy arra úgy gondoljunk, mint a hashajtóra, jó? Tehát nem úgy, hogy majd másoknál, de nálunk nem, mert mi olyan intelligensek vagyunk, meg minket a Jóisten megőriz, mert nem így van. Beveszed a hashajtót, akkor jön. Neked is. Tehát neked is. És ha kettőt veszel be, akkor nagyon jön. De ezek a következmények. Tehát nem lehet, nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy mi nálunk nem, csak a szomszédnál, másik városban, meg a hülyéknél, már bocsánat. Tehát nem. Tehát vannak törvényszerűségek, amelyeket meg kell ismerni, és ez a jó játékos, aki jól ismeri a törvényszerűségeket, és tud vele, hogy úgy mondjam, bánni. Tehát ezek következménye. Na most itt volt az a magidentitás, ugye 0-tól 3 évig, az anyasebek, hogyha például hiányzik az anya, akkor ugye csillapítatlan, beteljesületlen gondoskodás iránti igény ültetődik el a személyben. Na most ezt most már gondold meg, hogy ez végigvisz majd az életeden, és amikor majd erotizálódik ez az egész kapcsolódás, akkor azt hova öntöd, ezt a gondoskodási igényt. Ugye kötődési zavarok, kötődési sérülések, vagy ha például az anya nem tud érzelmileg eléggé ráhangolódni a gyerekére, ez sok minden lehet gyerekek, ez nagyon sok minden lehet, el vagyok foglalva a jövő héttel is, meg a nem tudom micsodával, meg egy kicsit máshol vagyok, meg nem tudom is, és ellátás van. Nagyon gyakori az, amikor ellátás van, persze, van pelenka is, mindenféle van, de nincsen odafigyelés, nincsen rámosolygás, nincsen gügyörgés, nincsen, nem tudom én, hát igen, mert ezek olyan kis pimfli dolgok. Akkor a saját létezésem miatt érzek egy szégyenérzetet, hogy talán útba vagyok. Tehát nyilván ezek nem racionális dolgok, de úgy érezzük, hogy útba vagyok. Tehát valahogy, hát ez a gyerekek nagyon-nagyon érzékenyen megérzik, az anya nem becsüli meg az érzéseimet, mert ugye nem reagál rá. Tehát hiába sírok, rendnek kell lenni, és majd jön egy, akármikor. Vagy egyszerűen nem érzékeli, mert nincs ott, és ezt érzem, hogy nem vagyok rendben, nem vagyok megfelelő. Ha túl kevés a tükrözés, akkor bizonytalanság van. Bizonytalanság és félelem egyáltalán. Ki vagyok én? Jó-e, hogy itt vagyok? Nem is biztos, hogy szerethető vagyok. És itt vannak még, hát ezek már súlyosabb esetek, amikor krónikus stressz alatt van az anya, vagy a gyereknek a tudattalan elutasítása. Itt a környezet nagyon sokat tehet. Tehát amikor egy édesanyja úgy érzi, hogy Jézusom, ezt nem tudom vállalni, most akkor mit csináljak? Ennyi dolgom van, meg a karrier is éppen most, meg a nem tudom is. Tehát itt nem szabadna egyedül hagyni az anyát, mert a tudattalan stresszel is azt sugározza, hogy útba vagy. És ez bizony megint csak azt lehet mondani, hogy az ősbizalom hiánya, bizalmatlanságot, üregséget és egy nagyon erős lelki vágyat, egy nagyon mély lelki vágyat, egy szeretés utáni, egy otthon utáni vágyat ültet el a gyermekben.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Uzsainé dr. Pécsi Rita neveléskutatót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Karitás percek.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Az elmúlt évek egyik legerősebb vihara helyenként 130 km/órás orkán erejű széllel július elején csapott le hazánkban, hatalmas pusztítást okozva több település középületein, lakóingatlanain. A katolikus Karitász 10 millió forint azonnali támogatást különített el a nehéz helyzetbe került családok számára. A részletekről Árvai Ferenc atyát, az Egri főegyházmegyei Karitász igazgatóját hallják.
Vasárnap az elmúlt héten az evangéliumban, a katolikus templomokban mindannyian az irgalmas szamaritánusnak a történetét hallottuk, és nekem akkor is vasárnap ki kellett jönni ide a katasztrófa területre, mert dolgoztunk. Kivitelezőknek folytak a munkálatai, és eszembe jutott, hogy gyakorlatilag minden katasztrófa erről a szamaritánus példázatról vagy történetről szól. Nagy élmény volt számomra megtapasztalni azt, hogy 8-án, amikor ez a vihar kitört, nagyon sok jó ember összefogott. Tehát nagyon sok szamaritánus, nagyon sok ember vált szamaritánussá, és ki mivel tudott, segített. A mezőcsárti karitászosaink kijöttek ide, mert ők a családsegítőnek a munkatársai főállásban, és látták, hogy mekkora baj, és riasztottak engem a karitász, hogy atya, nagy gond van, tessék már kijönni segíteni. Aztán menet közben elkezdtek gyűjteni tetőfedő anyagot, mert a legtöbb ház, ami sérült, az hullámpalával van fedve, amit már nem lehet kapni, illetve lehet kapni, csak az a baj, hogy a régiekkel nem kompatibilis. És azok az emberek, akik meghallották ezt a segélykérést, ők nem legyintettek, nem mentek tovább, hanem azt mondták, hogy nekem van hullámpalám, itt van már az udvaromon évek óta, hát odaadom nekik, és ebből lett egy óriási nagy összefogás és gyűjtés, tehát innét is hálásan köszönöm azoknak, akik segítettek. A katasztrófánál igyekeztünk két településen is megjelenni, az egyik volt itt Tiszakeszi, ahol a karitászosaink, a karitász csoport, a mezőcsártiak végigvezettek bennünket, tehát egyszerűbb volt a dolgom, mint egy másik településen, ahová hívnának, és ott nincs senki, aki segítene. Velük végigjártuk a települést, és első körben 10-12 ház jelentkezett, hogy kérnének tőlünk segítséget. Aztán a későbbiekben mások is fölébredtek, hogy hát ők se fogják tudni megoldani egyedül a vihar által okozott károkat, főleg anyagi szempontból, és második körben ők is jönnek és segítséget kérnek. Tiszatarján települése is átmentünk, ahol van egy jelenlétponttal egy másik segélyszervezet, felajánlottuk a polgármesterasszonynak a segítséget, és ott két háznál fogunk segíteni, az egyik az nagyon rossz állapotban van, a másik háznál pedig egy súlyos beteg fiatalember lakik, ő van otthon egész nap, és az ő házuknak is a tetejét megbontotta, és ott is segítünk. Eddig 10 millió forintot szabadított föl az Országos Karitász Központ és az Egyházmegyei Karitász a saját krízis keretéből, és meglátjuk, mert folyamatos a segítség, például van olyan eszköz, amit még nem tudunk megvásárolni, mert itt ezen a vidéken nem kapható, kupástól kezdve síkpalának a beszerzése, tehát még nem zárult le, tehát még folyamatban van a segítség néhány dolognak a beszerzése, tehát ezért nem tudok még végleges összeget mondani, de igyekszünk mennél hamarabb elvégezni a segítő tevékenységünket. A családoknak kétféle típusa van ebből a szempontból, egyrészt vannak, akik csak anyagban kérnek segítséget, és a többit ők megoldják családi összefogással, a más rész pedig, akiknek nincs ilyen segítségük, ők azt is kérik, hogy a kivitelezésben is segítsen a katolikus karitász. Van egy jó kivitelezőnk, akivel már hosszú évek óta, 2010 óta, az árvíz óta együtt dolgozunk, és neki nem kell annyira elmagyarázni, hogy egy katasztrófa helyzetben mit, hogyan kell megoldani. Az a lényeg, hogy gyors legyen ez a munka. Aki segíteni szeretne bennünket, a caritaseger.hu oldalon megtalálja, hogy hogyan lehet adományozni, de a 1356-os országos adományvonal hívásával is 500 forinttal tud támogatni bennünket hívásonként, amit nagyon szépen köszönünk, és adjunk hálát a Jóistennek, hogy a mi otthonaink nem sérültek meg a vihartól, és ha van lehetőségünk segíteni, gondoljunk azonkra, akik nem voltak ennyire szerencsések, mint mi.
A helyreállítási munkálatok idején elkísértük a Caritas munkatársait a településekre. Elsősorban azokat a családokat támogatják, akik nagyon nehéz anyagi körülmények között élnek, nincs biztosítva a lakóingatlanuk. Ezek a családok önerőből képtelenek lennének helyreállítani az ingatlanokat. Tamás László és Lukács Ferencné otthonában is nagy kárt okozott a vihar.
Az egy 10 perc alatt forgott le. A gyerekek kint fürödtek a medencében, csak annyit látunk, hogy elkezdett jönni egy hatalmas nagy szél, vihart, onnantól a tetőt, ajtót benyomta, beszakadt a mennyezetünk, az egész ház rögtön elkezdett beázni, leszakított a konyhaszekrényünket, mindenhol csak víztócsa, a bejárati ajtót ketten nyomtunk befelé, hogy ne legyen több kár, mert benyomta. Csak azt látunk, hogy a kinti WC repül, a kutya 2 méter magasban a vihar közepén repült, és csak mindenkit összekuporogtunk a nappaliba egy helyre, hogy nehogy aztán valakinek balesete legyen a gyerekeknek, vagy bármi. Egy ilyen 10 perc alatt lezajlott, és onnettől kezdve csak vártunk azt, hogy na most akkor kiszaladjunk, vagy ne szaladjunk, mert csak a villámlás, meg a csattogás, meg a hatalmas nagy dúrogás láttunk. Annyira féltünk, hogy nehogy aztán valakinek valami baja legyen, hogy a tető vagy a mennyezet ne szakadjon ránk. Caritastól kaptunk segítséget, hogy újraépítsünk a tetőt, kaptunk gipszkartont, élelmiszert, tetőleteket, mindent, hogy újra tudjuk építeni a házat, meg festéket. És nagyon szépen megköszönjük ezt a Caritasnak. Építőben dolgozik mindenki, aki itthon van, és így magunknak, de ugye az anyagot azt megkapunk, és akkor helyre tudunk állítani mindent is, ami kárt keletkezett. Nincsen biztosításunk a lakásra, ugye mi ez egy családi ház volt, amikor és most építettünk újra, amit tudtunk, és akkor azt, amit építettünk, azt ugye a vihar azt el is rombolta. Most nagyon-nagyon-nagyon nagy szükségünk volt erre a segítségre, amit most kaptunk. Egyedül a lányommal levelem a gyerekeket, és akkor nincsen már több lehetőségünk, nincsen meg már isten tudja, hány millióba került nekünk most, hogy próbáltunk újraépíteni. És ez egy 10 perc alatt lerombolódott. Itt is az ajtót, a húzat úgy becsapta, hogy szó szerint az üveg repült szanaszét.
Az üveget is kitörték már, hogy zártuk az ablakot, az nyomta kifelé, az ajtót meg becsapta. Igen? Ilyen egy lyuk lett rajta, kikérdezted. Most nem tudom, hogy ahogyan meg, mely nem tudok venni.
Lakáson belül is történt károsodás, vagy csak a tetőszerkezeten?
Hát be is házott.
Be is házott.
Most is ott a kupa.
Hányan tetszenek lakni itt a lakásban?
Hát a 2 gyerek, a lányom, meg 4-en.
Kitől kaptak segítséget?
Még idáig csak önöktől.
És azok, akik végzik a munkát, az család vagy idegenek?
Hát, ha idegenek, azoknak fizetni kell, a család meg nem tudja csinálni, mert 2 asszony van itt jobban. A lányom meg egy. Az uram 14 éve meghalt, nincs ember a háznál. Ha valami betörik, nekünk kell csinálni, de hát az olyan is.
Tehát itt vagyunk, segítünk, Mezőcsáton van a központunk, járunk ide a településre, többször volt már, hogy segítséget nyújtott a Caritas csoport, igen. Úgy szoktunk érkezni, hogy mindig itt vannak a családgondozók a településen, és ők jeleznek, hogy mely családban van segítségre szükség. Általában tudunk adományt adni élelmiszerrel, ruhaneművel, téli tüzelővel.
A júliusi vihar után a katolikus Caritas Tiszakeszi és Tiszatarján településeken 20 ház felújításában közreműködik. József Imrét, a katolikus Caritas országos igazgató helyettesét hallják.
A katolikus Caritasnak a tevékenységei között kiemelten szerepel a katasztrófa helyzetek és humanitárius helyzetekben való segítségnyújtás. Itt sem volt ez másképpen ennél a viharkárnál. Ugye nagyon fontos alapelv a katolikus Caritasnál a szubszidiaritás elve, hogy mindent a helyben a probléma gyökerénél kell kezelni. Itt sem volt ez másképpen. Az Egri Főegyházmegye területén, Egri Főegyházmegye Caritas területén történt ez a viharkár, ez a katasztrófa, és itt a kollégák a mezőcsáti csoporttal közösen rögtön a helyszíre siettek és megkezdték a segítségnyújtást, de a katasztrófának a mértéke, vagy hát a beavatkozás mértéke, ugye itt 20 családi ház sérült, ahol elkezdték az újjáépítést, de volt egy kérés az országos központ felé is, hogy segítsük, támogassuk ezt a munkát, és fontosnak tartottuk azt, hogy országos szinten felhívjuk a szolidaritást erre, a közös cselekvésre, hogy ha viharkár van, és van egy katasztrófa helyzet Magyarországon, akkor a Caritas ott van, helyben helyzetben van és segít, és nyilván ezért is tudtunk nagyon gyorsan reagálni, mert az itteni csoport nem csak a katasztrófa helyzetnek a napján, hanem az év 365 napjában jelen van, és rögtön tudtak információt gyűjteni, hogy azoknál a családoknál, ahol a vihar megbontotta a tetőt, ahol a nyílászáró sérült, ahol a romfal dőlt le, egyből tudták azt, hogy akkor hova kell a segítséget irányítani. Az Országos Caritas Központ 10 millió forintot szabadított fel ennek a helyzetnek a kezelésére. Nyilvánvalóan itt a kárfelmérések még fokozatosan történnek, helyreállítási munkák elindultak. Segíteni fogjuk a Főegyházmegyét abban, hogy akkor ezt a helyzetet orvosolni tudjuk itt minél előbb, és a károkat kijavítsuk, és újra sérülésmentesek legyenek az otthonok.
Alapvetően műsorunkban itt a 3 héttel ezelőtti viharkár helyreállítási munkálatairól számoltunk be, de ha már itt járunk a térségben, akkor mindenképpen fontos, úgy gondolom, hogy ne csak a nehéz helyzetről beszéljünk, hanem arról is, hogy a Caritas, hogyha nincs ilyen katasztrófa helyzet, akkor is egész nyáron próbál segíteni a rászorulókon, rászoruló családokon, és természetesen megszépíteni valamilyen formában a gyerekeknek a nyári kikapcsolódását. Mező Csáton a Boldog Gizella Caritas csoport munkatársát köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel rádiunk mikrofonjánál, Ládiné Nagy Nikoletta, Ecsediné Kovács Ágnest, mezőcsáti családsegítős és Caritas önkéntes. Hogyan alakult itt Mezőcsáton? Meg szerintem mondhatom nyugodtan, hogy itt a térségben, hiszen több település is tartozik ide a Caritas csoport fennhatósága alá. Hogyan alakult a nyáron a gyerekek táboroztatása?
A Vár a nyár című programhoz kapcsolódott be a csoportunk, és ez egy hatalmas lehetőség volt a számunkra, hiszen 5 napot tölthettek el olyan rászoruló gyermekek a Balatonnál, akiknek a többsége még a megye határát sem hagyta el. Ami fontos, hogy ez az 5 nap, ez tényleg felejthetetlen lett a gyermekek számára, hiszen olyan programokkal kedveskedtünk az ott lévő kollégákkal a gyermekeknek, hogy minden napra jutott játékból, önfeledt szórakozásból, és persze a balatoni csobbanásból is bőven élmény a gyermekeknek. Tehát ide Mezőcsátról vittünk gyermekeket, akik hátrányos helyzetben élnek. 40 gyermeket vittünk magunkkal, 8 felnőtt segítő ment a táborba. Itt minden napnak megvolt a maga program tervezete. Szerveztünk például ilyen gyerekolimpiát, vagy diákolimpiát nekik, ami móka kacagással zárult a végén. Egy napot töltöttünk el Sümegen, ahol a várat, az Afrika Múzeumot tekintettük meg. A gyerekeknek hatalmas élmény volt a lovagi tornának a megtekintése. A lányok önfeledten szaladtak le, hogy átvehessék a lovagoktól a rózsát. És pont ezt a rózsás résznél az egyik mezőcsáti kislány kapott is a rózsából, úgyhogy hatalmas volt a boldogságunk. És például a záró napon, mivel hogy a gyerekek annyira oda voltak a rózsáért, ezt bele is építettük az utolsó napunknak, vagy esténknek a programjába, amikor egy kimit tudat szerveztünk. Minden faház készült egy kis saját ötletes produkcióval, és az egyik táncos produkció végén a lányok a fiúknak osztottak a hajukból rózsát. A Balatonon voltunk lent, tehát magában a Balatonban úszhattunk, tehát az is egy felejtetetlen élmény volt, mikor mentünk a busszal, és mondtuk a gyerekeknek, hogy figyeljetek, ott a Balaton. Hatalmas éjjelzés tört ki a buszban, hogy végre ők láthatják a Balatont.
Valószínű, hogy hallgatóink közül is, akinek ez lehet, hogy természetes, hogy gyermekkorában korán eljutott, vagy akár felnőttként is lehetősége van nem csak hazánk területén belül, hanem akár távolabbra tengerpartra elmenni nyaralni. Fel sem tudjuk azt fogni, vagy sokan meg sem tudják ezt érteni, hogy milyen érzés lehet azoknak a gyerekeknek ez az öröm, vagy akár felnőtteknek, akik első alkalommal láthatják a magyar tengert. Megemlítettél néhány olyan programot, a Sümegi várat, ami biztos, hogy felejthetetlen volt a gyerekeknek, de úgy gondolom, hogy ez a hét, amit ott együtt töltenek, egyfajta csapatépítésre is jó. Milyen hozadéka lehet ennek, hogyha mindez a Caritas égisze alatt történik?
Amit a gyerekek az 5 nap alatt megtanultak és megtapasztalhattak, az az egymásra való odafigyelésnek a fontossága volt, tehát voltak felelősök. Volt olyan versenyünk, ami éppen a csapatokra épült, a faházakra, ahol a gyerekek voltak. Minden reggel volt tisztasági versenyünk. És ami a leglelkesítőbb volt, hogy a fiúk az első nap arattak. Onnantól kezdve minden faháznak megvolt a motivációja, mert a lányok nem akarták, hogy a fiúk lehagyják, a másik fiúszoba pedig meg akart előzni az előző fiúszobát. Úgyhogy minden reggel csodaszép tiszta szobákat varázsoltak a gyermekek, és őket ez motivált, ez hajtotta, hogy minél tisztább legyen a környezetük. Tehát erre is nagyon odafigyeltek a gyerekek, összefogásban és csapatban kellett tevékenykedniük és dolgozniuk, és ez pedig erősítette a közöttük lévő kapcsolatot is. A nagyok odafigyeltek a kisebbekre, és a nagyok egymással is igazi baráti kapcsolatokat tudtak kiépíteni.
Este fel voltak 1 óráig, és már reggel 5 órakor keltek, és csinálták. Nem is kellett nekik mondani, maguktól elkezdtek takarítani, annyira, hogy készen legyünk, hogy már indulhassunk a Balatonra, érted? Hogy egyszerűen annyira zsizsegtek, meg annyira benne voltak ennek a szellemiségében, hogy ők le tudják a maguk kis, mert ugye ez elvárás volt tőlünk, hogy rendben legyen a környezetük, és azt ugye Ági nem mondta, de az a szoba, a fiúcsapat a legválogatottabb, és le a kalappal 3-szor takarították ki, még az ablakot nem is mondtuk, maguktól megpucolták, hogy honnan látták, képzeltem. Levették még, átsikálták a szúnyoghálót is, hogy ne legyen rajta porthálót. És nem mondtuk nekik, és itt a minta, hogy otthon ezt pedig nem látták, csak úgy elmondtuk, hogy hogy kell, hogy le kell pókhálózni, fel kell mosni, elmondtuk, hogy meg minden nap volt például, hogy be volt osztva, ki terített. Naposokat is beosztottuk mindig aznap, utána ők takarították, és a végére annyira odafigyeltek már, hogy ne legyen szemét az elején, rengeteg maradék volt, nagyon koszos volt minden, és képzeld el, utána már annyira összhangban voltak, hogy annyira odafigyeltek még arra is, hogy ne legyen szemét, hogy a többieknek ne kelljen sokat takarítani. És annyira féltünk, mert tényleg nem olyanok voltak, hogy egy összeszokott csapat, hogy mondjuk egy iskolából elhoztunk egy osztályt, mondjuk egy hátrányos helyzetű osztályt, hanem annyira válogatott Áginak a családjaiból, központosok voltak, ugye védelembe vett gyerekek, akkor családba fogadott gyerekek voltak, úgyhogy nem volt semmilyen összhang, meg kapcsolat, és akkor ezek a baráti szálak is, ahogy kialakultak, meg az egymás féltése, egymásra odafigyelése, aki gyengébb volt, nem az volt, hogy piszkáltuk, mert ugye 2 évvel ezelőtt mi úgy voltunk táboroztatni, hogy akkor hátrányos helyzetű osztályt vittünk el. És ugye ott már megvolt ez a hierarchia, hogy ki a gyengébb, tudod, az osztályba, ki az erősebb, és itt ez nem volt, hanem egymást segítették, egymást próbálták, folyamatosan odafigyeltek rá, és aki mondjuk elfelejtette, hogy törölközőt, akkor felhívták többször a figyelmét, hogy mi az a fontos, amit vigyen magával.
Meg a másik, amit mi nem nagyon tudunk hogy kezelni, nekem az volt nagyon, hogy mi mindig a központtól kapunk segítséget, akár adományba. És akkor a Sümegre, aki elvitt minket buszsofőr, őneki beszéltünk, mert ugye ő is látta ezt a segítőkészséget, azt az odafigyelés, és akkor kérdezte, hogy honnan jöttünk, elmondtuk a települést, meg hogy hátrányos helyzetű térségből jövünk, és azt mondja, hogy ő úgy látja, hogy jobban itt, még vidéken jobban odafigyelünk ilyen szempontból egymásra, és két nap múlva megjelent nálunk, hozott gumicukrot ajándékba, meg egy kis kedvességgel, kis adománnyal, és nekünk, én nem is tudtam akkor még szavakba se ezt megköszönni, hanem egyből úgy elérzékenyültünk ott mindenki, mert ő is fontosnak tartotta, hogy ezt a kedvességet, amit a gyerekek is például megköszönték tapssal, meg újongással, hogy elvitt minket, meg vissza, mert ugye nekünk nincs másunk, csak a szeretetünk, mással nem tudnak ők fizetni, és azt viszont nem sajnálják senkitől. Azt teljes mértékben adották a buszsofőrnek is, ő meg ezzel cserébe hozott nekik egy kis kedvességet, egy kis nyalánkságot.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.